kicsi uram készületlen. Vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Lesz folytatása az aranycsapat mítoszának. Ha Sárosék és Puskásék eljutottak egykor a csúcs közvetlen közelébe, akkor az utódoknak is képesnek kell lenniük erre, mondta Orbán Viktor a Puskás Múzeum megnyitóján. Amikor másfél évtizede hozzáfogtunk, hogy újjáépítsük a magyar labdarúgást, a világ és a magyarok kedvelt sportága itthon romokban hevert. Szinte hihetetlen, hogy amiben egykor a világ legjobbjai között voltunk, abban fél évszázad alatt csak nem eltűntünk a térképről, idézte fel a miniszterelnök. Nagy adósságként szólt arról, hogy a 100 éves álmot beteljesítő Puskás arénát egészen a mai napig nem lehetett befejezetnek nyilvánítani. Tartoztunk még a magyar és a világ futballnak, az ide látogató 100 000-eknek, saját magunknak, de elsősorban Öcsi bácsinak és zseniális magyar csapattársainak azzal, hogy itt, a róla elnevezett, immár ismét világhírű stadionban méltó emléket állítunk nekik, közölte a kormányfő. Magyarország gazdasága sok lábon áll, nagy növekedési potenciállal, jövő évben a nehézségek ellenére is 3% felett várható a bruttó nemzeti termék bővülése, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter egy brit csomagolásgyártó vállalat beruházásának bejelentésén beszélt. Füzesabonyban, Nagykátán és Győrben összesen nagyjából 12 milliárd 700 millió forint értékben hajtanak végre fejlesztéseket. A tárcavezető kifejtette, hazánk sajnálta az Egyesült Királyság Európai Uniós kiválását, ettől függetlenül azonban a lehető legszorosabb gazdasági együttműködése törekszik a Szigetországgal. Megszűnt Fekete Győr András, a Momentum korábbi elnökének parlamenti megbízatása, miután megszavazták a képviselők az összeférhetetlenségét. Fekete Győrt októberben ítélték el jogerősen, csoportosan, társtettesként elkövetett hivatalos személy elleni erőszakvádjában. 2018-ban a túlóra törvény miatti tüntetéseken füstgránátot dobott a rendőr sorfal elé. A Magyar Szövetség felvidéki magyar párt elnökével, Gubik Lászlóval és alelnökével Őri Péterrel tárgyalt Robert Fico szlovák miniszterelnök a pozsonyi kormányhivatalban. A párt tájékoztatása szerint a kormányfő nyomatékosította, hogy az ország stabilitása szempontjából létfontosságúnak tartja a Szlovákiában élő magyarok és szlovákok békés együttélését, valamint különösen fontosnak tartja a nemzeti közösségek jogai státuszkójának megőrzését. Arról is biztosította a Magyar Szövetség elnökét és alelnökét, hogy kormánya nem teszi lehetővé az államnyelvtörvény olyan értelmi módosítását, amely szigorítaná a nyelvhasználati jogokat. Lemondott a szociáldemokrata párt elnöki tisztségéről Marcel Ciolacu román miniszterelnök, miután a hétvégi voksolás eredménye szerint a voksok 19,15%-át megszerezve nem került be az államelnök választás második fordulójába. Meglepetést okozva az egykori fasiszta vasgárda ideológiájának terjesztésével vádolt, Kalin Georgescu független jelölt nyerte meg 22,94%-kal, ellenfele pedig Elena Laskóni, az ellenzéki Mentsétek meg Romániát szövetség elnöke lesz, aki a voksok 19,18%-át kapta. Az elnökválasztás mellett közeleg a parlamenti választás is Romániában. Reális annak a veszélye, hogy a voksok 40%-át olyan politikai erők szerzik meg, amelyek azt állítják, hogy a legionalizmus és a vasgárda jó volt Romániának, amelyek tagadják a holokausztot és amelyek szerint az országnak el kell távolodni az Európai Uniótól és a NATO-tól, jelentette ki Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke leszögezte, az elnökválasztás első fordulója után minden ember szavazatára és minden olyan politikai alakulat erejére szükség lesz, amely azt akarja, hogy az ország folytassa az európai és transzatlanti útját. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén már erősen felhős, borult lesz az ég a folytatásban, csak kevés helyen süthet ki hosszabb időre a nap, kisebb esőzápor is előfordulhat, többfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -4 és -1, napközben aztán +2 és +5 fok körül alakul. Híreinket hallották. We'll be right back.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Ernest Hemingway az Öreg halász és a tenger című regényének hetedik befejező részét Tordi Géza előadásában hallják.
Következő cápa egyedül jött. Úgy érkezett, ahogy a disznó érkezik a vájúhoz. Csak éppen a disznónak nincsen akkora nagy szája, hogy az ember feje is beleférne. Az öreg halász megvárta, amíg beleharap a halba, aztán rácsapott az evezőre kötött késsel, belehasított vele az agyába. A cápa azonban hátrafelé henteredett, amikor felfordult, és a késpengéje eltört. Az öreg halász visszaült a kormányhoz. Még ahhoz sem volt kedve, hogy végignézze a cápa lassú elmerülését, ahogy egyre kisebb lesz a vízben. Először életnagyságúnak látszik, aztán kisebbnek, végül pedig egészen parányinak. Ez a látvány mindig lenyűgözte az öreget. Szerette nézni, de most oda sem nézett. Hát, most elbántak velem. Ahhoz már igazán öreg vagyok, hogy bottal verjem agyon a cápákat. De azért nem hagyom magam, amíg megvan a két evezőm, meg a kis botom, meg a kormányrudam. Megint belógatta a két kezét a vízbe, hogy áztassa őket. Már késő délutánra járt, és csak a tengert látta meg az eget. A szél erősebben fújt, mint eddig. Santiago remélte, hogy nem sokára meglátja majd a partot. Elfáradtál, öreg. Belülről fáradtál. A cápák csak alkonyatkor támadták meg újra, éppen mielőtt leszállt a nap. Az öreg halász meglátta a közeledő barna uszonyaikat a széles csapáson, amit a halvére maga után hagyott a vízben. Megrögzítette a kormányrudat, megkötötte a vitorlakötelét, és benyúlt a csónak tatja alá a botjáért. Egy evezőnek a nyele volt ez valaha. Egy törött evezőről fűrészelték le, a hossza nem volt több 3-4 arasznál. Csak félkézzel lehetett jól megfogni, mert rajta volt az evező nyíl vége. Santiago a jobb kezébe fogta, jól megmarkolta és várta a cápákat. A két cápa egyszerre ért oda, és amikor a közelebb eső kitátotta a száját és belemart a hal ezüstös oldalába, Santiago magasra emelte a botot, és keményen lecsapott vele a cápa széles koponyájára, hogy csak úgy csattant. Érezte a boton a cápa bőrének ruganyos keménységét, de érezte a csont merevségét is, és még egyszer rávágott keményen az orra hegyére, ahogy a cápa lecsúszott a halról. A másik cápa közben megint elúszott, és most újra visszafordult, szélesre tátott pofával. Az öreg halász látta a szája szögletéből lepergő halcafatokat, ahogy újra beleharapott a nagy halba. Lesújtott rá, de csak a fejét találta el. A cápa ránézett, és kitépte a falatot a halból, csavarintva egyet a fejével. Az öreg halász még egyet vágott rá a bottal, ahogy a cápa odébb csusszant, hogy lenyelje a falatot, de most is csak a bőr ruganyos szilárdságát érezte a boton. A cápa villámsebesen visszafordult, s az öreg halász fejbe vágta, amikor ráharapott a halra. Most jól eltalálta, és magasról csapott le rá, amilyen magasra csak fel tudta emelni a botot. Most érezte a cápa koponya csontját, s még egyszer rávágott ugyanarra a helyre, miközben a cápa lomhán kitépte a halból a falatot, és csúszni kezdett lefelé róla. Arra nem számíthatok, hogy megöltem őket. Valaha régen azt is meg tudtam volna tenni. De csúnyán megsebesült mind a kettő, megkapták a magukét, s egyikük sem érezheti nagyon jól magát. Ha lenne egy jó botom, amit két kézre foghatnék, akkor az elsőt biztosan nagyon tudtam volna csapni. Még most vénségemre is. Nem sokára besötétedik. Akkor majd meglátom, ha vannak fényeit az ég alján. Ha nagyon elsodródtam keletnek, akkor valamelyik új fürdőhely fényét látom meg. Nem lehetek már nagyon messze a parttól. Remélem, senki sem aggódott nagyon értem. Persze, csak a fiú nyugtalankodhatott miattam. De tudom, hogy bízik bennem. Az öregebb halászok közül biztosan sokan aggódnak miattam. Meg a többiek közül is sokan. Jó emberek laknak a faluban. Te, félhal, te volt hal. Sajnálom, hogy túl messzire kimentem a tengerre. Mind a ketten ráfizettünk. De legalább megöltünk sok-sok cápát, mi ketten, te meg én, s néhánynak elláttuk a baját. Te vajon hány cápát öltél meg életedben, öreg hal? Arra való a hegyes ormányod, hogy használd is. Le kellett volna vágnom a kardját, hogy harcoljak vele. Milyen nagyszerű fegyverem lenne. Akkor közösen harcolnánk a cápák ellen. Mihez kezdek most, ha megtámadnak éjszaka? Mit évő leszek? Verekszem majd velük. Verekszem, amíg meg nem hallok. De most, hogy besötétedett, és semmi fény, semmi parti derengés nem látszott, és csak a szélzúgását hallotta, ahogy kitartóan dagasztotta a vitorláját, most úgy érezte, hogy talán már meg is halt. Összetette a két kezét, és megtapogatta a tenyerét. A keze élt. Elég volt kinyitni és becsukni a markát, hogy érezze benne az eleven fájdalmat. Neki nyomta a hátát a csónak farának, és már is tudta, hogy nem halt meg. A válla elárulta neki. A csónak farában ült, kormányzott, figyelte az ég alját, hogy látszik-e már a város fénye. A fele még megvan. Hát, ha lesz annyi szerencsém, hogy az előső felét sikerül hazavinnem. Nem ártana már egy kis szerencse, megérdemelném. Nem! Nem érdemled meg, mert kihívtad a sorsot magad ellen, amikor olyan messzire kimentél a tengerre. Ne szamárkodj, ügyelj a kormányra és maradj ébren. Még sok szerencsében lehet részed. Szívesen megfizetnék érte, ha tudnám, hogy hol lehet megvásárolni. De mivel fizethetnék meg érte? Megvásárolhatom vajon a szerencsét egy elveszett szigony, egy ketté tört kés és két tönkretett kéz árán. Talán. Hiszen 84 napi eredménytelen halászat árán akartad megvásárolni, és majdnem megkaptad ezen az áron. Nem szabad ilyen ostobaságokon jártatni az eszem. A szerencse mindenféle alakot ölthet, és ki ismeri fel, ha szembe találja magát vele. De azért elfogadnám akármiféle alakban, és megadnám az árát, akármit is kérnek érte. Szeretném már látni a város fényét az ég alján. Túl sok a kívánságom. Körülbelül este 10 lehetett, amikor megpillantotta a város lámpáinak az ég alján visszaverődő tompa derengését. Rákormányozta a csónakot a fény irányára, és arra gondolt, hogy most már hamarosan odaér az áramlat szélére. Fájt, sajgott minden tagja, elgémberedett, megmerevedett az agyongyötör teste, égtek a sebei, fázott a hideg éjszakában. Remélem, nem kell újra harcolnom velük. Csak annyit remélek, hogy ne kelljen újra harcolnom velük. De éjfélkor már újra harcolt velük, és ezúttal azt is tudta, hogy hiába való a küzdelem. Falkában jöttek, és csak a csíkokat látta a vizen, amit az uszonyuk vágott, meg a csillámlásokat, ahogy nekiestek a halnak. Csapkodta a fejüket, hallotta a fogaik csattanását, meg a csónak rázkódását az alulról támadók tülekedésétől. Elkeseredetten kaszabolta őket vaktában, csak a hangok meg a mozgás irányában csapkodott, aztán érezte, hogy valami megragadja a botot, és kirántja a kezéből. Kihúzta a kormányrudat a helyéről, két kézre fogta, és azzal kezdte csépelni, verni őket, újra meg újra lesújtott vele. De most már a csónak orránál jártak, s jöttek vissza egymás után, meg csapatostul is, tépték ki a halhusát, s a cafatok tompán fehér lettek a vízben, ahogy vissza-vissza fordultak újabb támadásra. Aztán az egyik végül a hal fejét támadta meg, és Santiago tudta, hogy ezzel be is fejeződött, nincs tovább. Lesújtott a kormányruddal a cápa fejére, ahol a foga beleakadt a hal kemény fejbőrébe, amelyet nem tudott átharapni. Lecsapott rá másodszor is, harmadszor is. Hallotta, mint a kormányrúd elrepett, s a kettétört rúd kezében maradt felét beledöfte a cápába. Érezte, hogy beleszúródik, s még egyet döfött rajta, mert tudta, hogy hegyes, szilánkos a rúd vége. A cápa elengedte, a halat is hengergette egyet a vízben. Ez volt az utolsó cápa a falkából, a többiek már nem jöttek vissza. Már nem volt mit enni ők a halon. Az öreg halász fuldokolva lélegzett, és valamilyen szokatlan ízt érzett a szájában. Fémes, édes kis ízt, s egy pillanatra meg is ijedt tőle. De nem volt sok az egész. Köpött egyet a tengerbe, és azt mondta: "Edd meg ezt is! Egyétek meg! És álmodjátok azt, hogy megöltetek egy embert!" Tisztában volt vele, hogy végérvényesen és jóvá tehetetlenül vereséget szenvedett. Hátrament a csónak farába, megpróbálta visszatenni a helyre a kormányrudat, és látta, hogy a lerepet vége egészen jól beleillik a nyílásba, s tud majd vele kormányozni. Vállára terítette a zsákot, és a partnak irányította a csónakot. Könnyedén, sebesen vitte őt most már a szél, semmire sem gondolt. Semmit sem érzett. A világon semmit. Már túl volt mindenen, és csak azzal törődött, hogy minél okosabban, minél ügyesebben hazavitorlázon a kis csónakján. Éjszaka még megtámadták a cápák a hal csontvázát, mint ahogy morzsákat szedeget az ember az abroszról. Az öreg ügyet sem vetett rájuk. Ügyet sem vetett semmire, csak a kormányzással törődött. De azt észrevette, hogy most milyen könnyen, milyen gyorsan halad a csónak, miután megszabadult a melléje kötözött nagy tehertől. Derék csónak, épp, egészséges, jó kis hajó, nincs semmi baja, csak a kormányrúdja tört el. Azt könnyű szerrel helyre lehet hozni. Érezte, hogy belekerült az áramlatba, és látta végig a part mentén a parti települések lámpáit. Most már pontosan tudta, hogy hol jár, s hogy most már nem sokára hazaér. A szél, ez minden esetre jó barátunk, bár nem mindig. Meg a nagy óceán, a barátainkkal és az ellenségeinkkel. Meg az ágy. Az ágy, ez én jó barátom. csak az ágy. Nagyszerű dolog lesz az ágy. Milyen könnyű, ha vereséget szenvedett az ember. Nem is képzeltem, hogy ilyen könnyű dolog. De kitől? Mitől szenvedtél vereséget? Semmitől. Nagyon messzire kimentem a tengerre. Mikor befutott a kis kikötőbe, fent a kertvendéglőben sehol sem égtek a lámpák, és tudta, hogy mindenki alszik már. A szél szakadatlanul erősödött, de a kikötőben mégis nyugodt volt a víz, és Santiago felhajózott egészen a kis kavicsos partig a sziklák alatt. Nem volt, aki segítsen neki, felfutott hát a partra a csónakkal, amennyire csak tudott. Aztán kiszállt belőle, és kikötötte az egyik sziklához. Kiemelte az árbócot, rágöngyölte a vitorlát, megkötötte. Aztán vállára vette az árbócot, és baktatni kezdett fölfelé. Csak ekkor jött rá, hogy milyen mérhetetlenül fáradt. Megállt egy pillanatra, hátrafordult, s az utcalámpák visszatükröződő fényében megpillantotta a hal nagy farkát, amint kiemelkedett a csónak fara fölött. Látta a hal hátgerincének pucér fehér vonalát, a feje sötétlő tömegét az előreálló ormányával, s a nagy csupaszságot a feje és a farka között. Megindult, tovább kapaszkodott fölfelé, s a sziklák tetején elesett, és úgy maradt fekve az árbóccal a vállán. Megpróbált feltápászkodni. Nehéz volt, nem ment. Ülve maradt hát az árbóccal a vállán, és nézte az országutat. Egy macska haladt át az úton, messzebb, ment a dolga után, s az öreg halász figyelte egy darabig. Aztán megint csak az utat nézte. Végül letette a válláról az árbócot, és felállt. Felemelte az árbócot, vállára vette, nekivágott az országútnak. Még ötször kellett leülnie, mielőtt odaért volna a kunyhójához. Bement a kunyhóba, neki támasztotta a falnak az árbócot. Talált egy üveg vizet a sötétben, és ivott egyet. Aztán lefeküdt az ágyára. Felhúzta a pokrócot a válláig, aztán betakarta vele a hátát és a lábát is, s arcra borulva az újságpapírokon, kinyújtott kézzel, felfelé fordítva a két tenyerét, elaludt. Aludt, amikor másnap reggel benézett hozzá a fiú a nyitott ajtón. Olyan erős szél fújt, hogy a halászhajók nem szálltak tengerre, s a fiú későn ébredt, aztán átjött az öreg halász kunyhójához, ahogy minden reggel átjött hozzá. Látta, hogy az öreg csöndesen lélegzik. Aztán meglátta az öreg két kezét, és sírva fakadt. Csöndesen, óvatosan kilépdelt, hogy lemenjen kávét hozni neki, és végig sírta az egész utat. A kis csónak körül sok halász ácsorgott. Nézték, hogy mi van hozzá kötve az oldalához, és az egyikük feltűrt nadrágszárral lépegetett a vízben, és egy darab zsinórral méricskélte a csontvázat. Hogy van az öreg? Kiáltott felé az egyik halász. Alszik! Kiabálta vissza a fiú, nem törődött vele, ha meg is látják rajta, hogy sírt. Ne háborgassátok most! Bement a kertvendéglőbe, és egy adag kávét kért. Felvitte a kávét a forró bádogedényben az öreg halász kunyhójába, és ott üldögélt mellette, amíg föl nem ébredt. Egyszer már azt hitte, fel fog ébredni. De az öreg visszamerült mély álmába, s a fiú átment a szemközti házba, hogy kérjen egy kis gyújtóst, amivel meg tudja melegíteni a kávét. Végül felébredt az öreg. Maradj fekve, Santiago, idd meg ezt. Töltött egy kis kávét a poharába. Az öreg halász elvette a poharat, és kiitta.
Legyőztek, Manolin. Alaposan legyőztek.
Ő nem győzött le. A hal nem.
Az igaz. A hal nem. Csak később.
Pedrico elintézi a csónakot meg a szerszámokat. Mi legyen a hal fejével?
Hadd vagdossa fel Pedrico, ha kell neki a hal csapdákhoz.
És a hal ormányával mi legyen?
Tiéd lehet.
Ha akarod. Akarom. Na, most további terveket kell csinálnunk. Kerestettek? Hát persze. A parti őrmotorosokkal is, meg repülőgépekkel is. A tenger nagy. A csónakom meg kicsi, alig lehet látni a vizen. Kellettél volna. Mit fogtál? Egyet az első nap, egyet a második nap, és kettőt a harmadik nap. Jó van. Most már ezentúl megint együtt halászunk majd. Nem, nem. Nekem nincs szerencsém. Már elhagyott a szerencse örökre. Egye meg a fene a szerencsét, majd hozok én szerencsét. De mit szólnak hozzá a szüleid? Bánom is én, tegnap két halat fogtam. Ezentúl veled halászok megint, Santiago, mert még nagyon sokat kell tanulnom. Szereznünk kell egy jó szúrós lándzsát, és magunkkal kell vinnünk mindig. A pengéjét megcsinálhatjuk egy ócska fordrugójából. Éles legyen is. Úgy kell megedzeni, hogy el ne törjön. A késem eltört. Mindent elintézek. Csak gyógyíts meg a kezed, öreg. Értek az ápolásához. Éjjel valami furcsát köptem, és úgy éreztem, hogy eltört a mellemben valami. Azt is gyógyíts meg. Feküdj vissza, Santiago, majd idehozom a tiszta ingedet. Meg valami ennivalót is hozok. Hozzál egy újságot. Akármilyent, amit még nem láttam, amióta elmentem. Igyekezned kell meggyógyulni, mert még nagyon sokat akarok tanulni, és te mindenre meg tudsz tanítani. Sokat szenvedtél? Eleget. Hozom az ennivalót meg az újságokat. Pihent ki magad, jól öreg. Hozok majd valami gyógyszert a kezedre a patikából. Ne felejts el szólni Pedrikónak, hogy a fej az övé. Nem, nem felejtem el. A fiú kiment a kunyhóból, s ahogy ballagott lefelé az országút kitaposott korálsziklakövein, megint sírt. Aznap délután egy kiránduló társaság érkezett a kertvendéglőbe, és ahogy nézelődtek, nézték a tengert, az egyik nő meglátott odalent a vizenúszó ócska söröskannák és döglött barakkódák között egy nagy, hosszú, fehér csontvázat hatalmas farokkal a végén, amint az ár himbálgatta és emelgette, míg a keleti szél álhatatosan korbácsolta a tengert a kikötőből bejáratán túl. Mi az ott? Tiburon, hadarta a pincér. Cápa. Azt akarta megmagyarázni, hogy mi történt. Nem is tudtam, hogy a cápáknak ilyen szép mutatós formájú farkuk van, mondta a nő. Én sem tudtam, mondta a férfi, aki vele volt. Fent, az út mentén, a kunyhójában az öreg halász ekkor már újra aludt. Még mindig arcra borulva aludt, s a fiú megint ott ült mellette és virrasztotta. Oroszlánokról álmodott az öreg.
Ernest Hemingway az Öreg halász és a tenger című írásának hetedik befejező részét Tordi Géza előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 10. részét Dér Gabriella színművésznő olvassa fel.
Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció. Elengedés. Gandhit egy alkalommal állítólag felkereste egy asszony, s megkérte, hogy beszéljen lelkére a lányának, aki teljesen rabja lett az édességnek. Azt kérte Gandhitól, bölcs útmutatással segítsen a lányának abban, hogy ne legyen többé függő. Gandhi meghagyta, hogy 3 hét elteltével keressék fel ismét. Az asszony tehát elbúcsúzott, majd 3 héttel később visszatért a lányával, és kíváncsian várta, mit fog mondani a bölcs. Gandhi elmagyarázta, mennyire fontos, hogy ne legyen torkos, ne majszoljon állandóan édességet és süteményt, mert úgy viselkedik, mint egy malac, s a falánkság a testének és a lelkének egyaránt rosszat tesz. Majd elbocsátotta azzal a figyelmeztetéssel, hogy többé már ne tömje magát. A lány pedig távozott. Az asszony Gandhi elé járult, hogy köszönetet mondjon, s megkérdezte, miért nem mondta el mindezt 3 héttel korábban, mire Gandhi azt felelte, hogy 3 héttel azelőtt még ő is rabja volt az édességnek. Mindannyian úgy lépünk a meditáció útjára, hogy békjóba kötnek minket dolgok, amelyeknek rabjai vagyunk. Az édesség, a gyönyörhajhászás, a képzelőerőnk, a múltunk. És mindannyian más-más élethelyzetbe kezdünk meditálni. A meditáció útján járva megszabadulunk a rabszolgaság és a békjók minden formájától. A meditáció útja a szabadság útja. Az egészben azonban az a csodálatos, hogy függetlenül attól, hol tartunk, mindannyian ugyanazt az utat járjuk. Csak az a fontos, hogy pontosan onnan kezdjük, ahol éppen vagyunk, s kövessük az utat, amely elterül előttünk. Utunk során egészen újszerű tapasztalatra teszünk szert. Átéljük, hogy közösségben vagyunk mindenkivel, aki az utat járja, és az is egyre inkább tudatosul bennünk, hogy egységbe vagyunk az egész teremtéssel. Ugyanakkor eleinte mindannyian önösek vagyunk, és fontos, hogy felismerjük a meditáció nem a tökéleteseké, hanem azoké az embereké, akik tudják, hogy a tökéletesség a hivatásuk. Jézus azt mondja tanítványainak, legyetek tökéletesek, ahogyan mennyei atyátok tökéletes. A meditáció útjának elején az egyik első nehézségünk abból fakad, hogy önös és tökéletlen állapotunkat látszólag áthidalhatatlan távolság választja el a tökéletességtől. Fontos megértenünk, hogyan dolgozhatjuk fel ezt a távolságot úgy, hogy ne akadályozzon a haladásban. A vallásos vagy spirituális beállítottságú emberekre leselkedő veszélyek között kiemelkedik a vallásos vagy spirituális önösség. Tökéletlenségünk, önösségünk és bűnösségünk tudata óhatatlanul hozzátartozik az élethez fűződő spirituális és vallásos viszonyunkhoz. Egyszerűen csak tudjuk, hogy nem vagyunk tökéletesek. Ennek tudatában megtehetjük, hogy alázatosan vágyni kezdünk a tökéletességre, és szakítunk önösségünkkel, de a tökéletesség vágya maga is lehet az önösség egyik formája. Előfordulhat, hogy birtokba akarjuk venni a tökéletességet, minden áron megvilágosodásra törekszünk, és rá akarjuk tenni a kezünket a szentségre. Ezért fontos megértenünk, hogy a meditáció útján járva alapvetően milyen magatartást kell tanúsítanunk. A kívánatos magatartás formát a hagyomány apátiának, vágy nélküliségnek, birtoklás hiánynak nevezi. A meditációnak azért van akkora ereje, mert gyökerestől ki tudja tépni belőlünk az önösséget. Nem kell más hozzá, mint hogy teljesen elfordítsuk magunktól a figyelmünket, még a jelenlegi tökéletlenségünk és a vágyva vágyott jövőbeli tökéletességünk közötti ellentéttől is. A meditáció során nem figyelünk erre a különbségre, s fokozatosan életünk többi eseménye közepette sem szentelünk figyelmet neki. Amíg erre a távolságra ügyelünk, saját magunkról gondolkodunk, s az önösség csapdájába vergődünk. Egunk egyik csele pedig pontosan az, hogy meggyőz minket arról, szakítani tudunk önösségünkkel, úgy, hogy másféleképpen leszünk önközpontúak. A meditáció útja azonban véget vet az ego cseleinek, mert teljességgel egyszerű. A meditáció azért tudja gyökerestől kitépni belőlünk az önösséget, mert teljesen elvonja a figyelmünket saját magunkról. Ebben jelölhető meg a mantra alapvető dinamikája. Miközben a mantrát mondjuk, lehetetlen, hogy önmagunkra gondoljunk. Nem gondolunk sem saját önösségünkre, sem saját szentségünkre. nem önmagunkra irányul a figyelmünk. Ezért fontos tudatosítanunk magunkban utunk minden apró állomásán, de különösen az elején, hogy a meditáció végzése, vagyis a gyakorlat sokkal fontosabb, mint a meditáció elmélete. Ha valaki megpróbálná kidolgozni a meditáció teljes elméletét, akár meddig is élne, nem jutna a végére, és ezért arra már nem is maradna ideje, hogy meditálni kezdjen. A gyakorlat viszont rendkívül egyszerű. Fontos, hogy naponta kétszer meditáljunk, és minden nap meditáljunk. Mindannyiunknak bőven van mit behoznunk az útból, s ezért elengedhetetlenül fontos, hogy elég időt szánjunk a meditációra, és hűségesen megmaradjunk utunkon. Leülünk, és a testünk elcsendesedik. Az egyetlen szabály az ülőhelyzettel kapcsolatban, hogy a hátunknak egyenesnek kell lennie. Üljünk laza testtartással, de úgy, hogy a testtartásunk tiszteletet és éber figyelmet fejezzen ki. Üljünk kényelmesen, de azért ne vigyük túlzásba a kényelmet. Majd finoman csukjuk be a szemünket. Engedjük, hogy ellazuljanak az arcizmaink, és kezdjük mondani a mantránkat. Azt szoktuk javasolni, hogy mindenki válassza az arám, maranatha szót, amely annyit tesz, hogy jöjj el, Uram. Mondjuk magunkban, némán, lelkünk legmélyén, s miközben mondjuk, semmi másra ne figyeljünk. Mondjuk a mantrát egyszerűen és hűségesen, a meditáció elejétől egészen a végéig. Valamennyi említett tényező elsajátítása hosszú időt vesz igénybe. Sokáig tart, mire eljutunk oda, hogy minden nap meditálunk, minden nap kétszer nyugodtan ülünk, és figyelmesen mondjuk a mantrát. Semmi más nem kell megtanulnunk. Nincsenek haladó tanfolyamok. Ha megtanuljuk az említetteket, már úton is vagyunk. Előfordul, hogy eleinte nagy érdeklődéssel hallgatjuk, és lelkesen magunkévá tesszük a tanítást. Amikor azonban kiderül, hogy fegyelmet követel tőlünk, kérdések merülnek fel bennünk. Az egész zavarba ejt minket. Ha ez a tökéletesedés útja, nem kellene árnyaltabbnak és összetettebbnek lennie? Nem kellene valami komolyabba fognunk, ha már eljutottunk ide? Valami olyanba, aminek segítségével konkrétan felvehetjük a harcot a hibáinkkal? Idővel azonban maguk a tapasztalataink kezdenek tanítani bennünket. Az egyszerűségükkel tanítanak bennünket, feltéve, ha bízunk abban, hogy akkor tudunk túljutni önösségünkön, ha egyszerűen, alázatosan, de határozottan elfordítjuk magunkról tudatunk fényszóróját. Ezt persze könnyű leszögezni, de annál nehezebb megtenni. De módunkban áll, hogy megtegyük. Mégpedig a mantra mondásával. Ha valóban mondjuk a mantrát, szembe kell néznünk a mantra ismétlésének következményeivel, azaz életünk átalakulásával. Ahogyan átalakulásunk kibontakozik hétköznapi életünk során, fokozatosan felismerjük, hogy megváltó erejű, felszabadító tapasztalatban van részünk. Bár eleinte talán azt hisszük, hogy számos dolog magához láncol minket, valójában csak önmagunkhoz vagyunk hozzáláncolva. Szabadságra vágyunk, de ezt a szabadságot pontosan az hozza el, ha szabaddá válunk öntudatunktól, önközpontúságunktól, önmagunk körülforgó érdeklődésünktől és elszigeteltségünktől. Vágyunk a szabadságra azzal az örömmel együtt, amit nyújt. Szabadok akarunk lenni arra, hogy túllépjünk magunkon és korlátainkon, s bebocsátást nyerjünk Isten tökéletes szeretetének határtalan misztériumába. Lépjünk magunkon és korlátainkon, s bebocsátást nyerjünk Isten tökéletes szeretetének határtalan misztériumába. Ha részünk van ebben, teljesítjük azt a célt, amelyre teremtve vagyunk, s azzá válunk, akinek hivatásunk szerint lennünk kell. A mantra mondása közben tehát ne figyeljünk a tökéletlenségeinkre, és ne törődjünk a tökéletesség elérésére vonatkozó reményeinkkel. Egyetlen dolgunk, hogy felfedezzük, kik vagyunk. Még nem tudjuk, kik vagyunk, azt viszont felismerjük, hogy szeretetből szeretetre vagyunk teremtve. A keresztény felfogás szerint e felszabadító erő Jézus felszabadult, feltámadt életéből árad belénk. A tökéletesség, a megvilágosodás, amelyet felfedezünk, nem a sajátunk, hanem Jézusé, Jézus világossága, amely mindenkit megvilágosít, aki a világba érkezik. Jézus tökéletessége, amelyet megoszt velünk. Mivel Jézusban van a középpontunk, nem kell foglalkoznunk magunkkal. Utunk pedig teljesen egyszerű lehet, az öntudatosság teljes hiánya. Utunk azonban hiten alapul. Erőfeszítéseket kell tennünk ahhoz, hogy hűségesek legyünk. De az egész teljesen egyszerű. A mantra feladata, hogy hűségesen vezessen utunkon. A római levélben Szent Pál erről a felszabadulási tapasztalatról ír. Ennél fogva, barátaim, nem vagyunk lekötelezve alacsonyabb természetünknek. Nem kell ezen a szinten élnünk. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét csak féljetek, hanem a gyermekké fogadás lelkét, akiben azt kiáltjuk, Atyánk. Maga a lélek tesz lelkünkkel együtt tanúságot, hogy Isten fiai vagyunk.
Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 10. részét hallották. Felolvasta Dér Gabriella színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Bartók Beáta volt. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljó